Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök a Hol a határ című sorozatunknak a 8. előadásán, amelynek ez a címe: Hol a határ a befogadás és a tartózkodás között. Ismét egy nagyon nagy és lényegbe vágó témába kezdünk, hiszen nagyon sok embernek kérdése ez az életben, hogy nem nyer befogadást másokhoz, egy közösségbe, egyáltalán az emberi társadalomba, az emberi világba. És ez nem csak nehéz alkatú emberek problémája, vagy nehéz sorsú emberek problémája, hanem azt hiszem, hogy általános nagy kérdés. Ha az ember végignézi a művészetek történetét, kimondottan az irodalom történetét, akkor azt látja, hogy irodalmi művek sokasága beszél arról, hogy emberek nem tudták megtalálni a helyüket ebben a világban, nem nyertek befogadást. Sokat szokták idézni az elmúlt években, különösen Tamási Áronnak azt az érdekes mondását, hogy azért vagyunk a világon, hogy otthon legyünk benne. De nagyon sok ember nem talál otthonra a világban, nem talál közösségre a világban. Nagyon sok ember számkivetetten él. És ez nem csak egy pillanatnyi időszakot ölelhet fel, hanem évtizedeket, és nem csak egyes embereket, hanem mindannyian belekerülünk olyan helyzetbe, hogy esetleg meghasonlás támad ember és ember között, vagy ember és közössége között, és nagyon nehéz lelki helyzetek állnak elő. Különösen a német irodalomban van nagyon sok olyan alkotás, a német lírában, a német költészetben. Fel is írtam 3 nagy alkotó után, a német lírának a csúcs teljesítményeit jelzik. Ugye Hölderlin a múlt század elején, Rilke a századunk elején, és ugyanakkor az osztrák Georg Trakl, akinek szinte az egész életműve erről szól, hogy szerettek volna otthon lenni a világban, de nem találtak helyet benne. Hölderlinnek az egyik legmélyebb, legmegrendítő verse az Élet dele, Hälfte des Lebens. Nagyon sokan lefordították magyar nyelvre is, és összesen ez a 12-13 sor megrendítő erővel szól arról, hogy a világban olyan sok szépség van a természetben, olyan sok szépség van a bennünket körülövező világban, de az emberi társadalom hideg, és az emberi világban az ember nem nyer befogadást. Ennek a versnek, összesen mondom, 11 néhány soros versnek a legfőbb sora, az utolsó előtti sora, amely így hangzik, hogy hideg falak állnak némán, hideg falak állnak némán. Tehát vannak falak, az emberek építenek házakat, otthonokat, de ezek hideg falak. És embereket nem fogadnak be, emberek nem találnak otthonra, tehát némán állnak, hideg falak állnak némán. Figyeljék meg, hogy hogyan mélyíti el ezt a verset. Nagyon rövid a vers, de nagyon oda kell figyelni, mert képek sorozata, egyszerű természeti képek sorozata. Ugye egy múlt század elejé költőnek a tollán különösen erőteljesen hat egy ilyen természeti megjelenítés, ahol néhány kép van a körtékről, a rózsákról, a tóról, ahogy hattyúk úszkálnak a tóban, és körülötte ott az a buja vegetáció, és az a boldog, örömteli természet, ami éli a maga életét, és utána ezzel nagyon éles ellentétben az emberi világ, amelyben hideg falak állnak némán. Így hangzik a vers, talán a legjobb fordításban, Rónai György fordításában. Sárgás körtéivel dől, vad rózsákkal rakottan a tóba a táj. Ti nyájas hattyúk, csókítassan hajtjátok a Szent Józan vízbe a főtök. Jaj nékem, hol veszem, ha tél jön, a virágot, és hol a napsugarat, s árnyát is a földnek? Hideg falak állnak némán, a szélben zirren a zászló. Egy nagyon rövid, olyan koppanós végű vers, jaj nekem, vémír, így kezdődik a vers befejező része, jaj nekem, ha tél jön, honnan veszem a napsugarat, honnan veszem a virágot, de akár csak az árnyékot is a földön. Hideg falak állnak némán, és a szélben zirren a zászló. De a magyar költészetben is vannak olyan alkotók, akik kifejezetten a befogadás hiányát teszik meg a költészetük középpontjának. Ilyen például Tóth Árpád. Ugye a híres verse, talán legismertebb verse a Lélektől lélekig azt mondja el, hogy az ember kitárja az ablakot, fölnéz a csillagokra, és a csillagok is olyan magányosak, de a csillagok legalább valami jelzést, valami fényt adnak, és azt mondja a költő, hogy úgy iszom be ezt a fényt, és rácsukom a pillám koporsó födelét, hogy most már enyém ez a fény, mert egy csillag is ennyire közel van hozzám, hogy befogadhatom őt. És ez indítja el a gondolatmenetet, hogy a csillag nagyon távol van tőlünk, de vajon nincsenek távolabb az emberek? Hiszen egymás mellett elmegyünk. Ugye erről is volt egy külön előadásunk a figyelmességről és a tapintatlanságról, hogy hol a határ a figyelmesség és a tapintatlanság között. De azt hiszem, a mai témánk egy kicsit mélyebben kell, hogy megragadja ezt a kérdést, mert a figyelemnél talán egy mélyebb dolog a befogadás. Majd beszélünk erről, hogy tulajdonképp mi is a befogadás. De előbb hallgassuk meg ezt a verset Végvári Tamás előadásában, amelyben a híres befejező verszak, ahogy emelkedik ez a tartalom, hogy a ó jaj barátság, ó jaj szerelem, ó jaj az út lélektől lélekig, küldözgetjük a szem csügget sugarát, és mondjuk most van a legerősebb sor, és ezért figyelemre méltó vers, mert a legerősebb sorral zárul, s köztünk a roppant jeges űr lakik. Nincs befogadás, nincs kapcsolat, nincs embernek ember általi igazi megértése, befogadása. Hallgassuk most meg ezt a második verset is.
Lélektől lélekig. Állok az ablak mellett éjszaka, s a mérhetetlen messzeségen át szemembe gyűjtöm össze egy szelíd, távol csillag remegő sugarát. Billió mérföldekről jött a fény, jött a jeges fekete és kopár terek sötétjén lankadatlanul, s ki tudja mennyi ezred éve már. Egy égi üzenet, mely végre most hozzám talált, s szememben célhoz ért, s boldogan hal meg, amíg rátyukom fáradt pillám koporsó födelét. Tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristályműszerén, bús földünkkel, s bús testemmel rokon elemekről áthírt az égi fény. Magamba zárom, véremmé iszom, és csöndben, és tűnődve figyelem, mi ős bút zokog a vérnek a fény, földnek az ég, elemnek az elem. Tán fáj a csillagoknak a magány, a térbe szétszórt milliom árvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjjel s messziségen át. Ó csillag, mit sírsz? Messzebb te se vagy, mint egymástól itt a földi szívek. A Szíriusz van tőlem távolabb, vagy egy-egy társam? Jaj, ki mondja meg? Ó, jaj, barátság, és jaj, szerelem! Ó, jaj, az út lélektől lélekig! Küldözzük a szemcsügget sugarát, s köztünk a roppant jeges űr lakik.
De hadd említsek még a mai napon, és azért, mert éppen a mai napon van az előadásunk, szól a költészet napján, egy olyan költőt is, aki éppen 90 éve született, és aki szintén nem talált befogadása. A magyar irodalomnak az egyik legfájdalmasabb hangú költője, aki nem talált megnyugvást a szerelmi kapcsolataiban, nem talált megnyugvást tulajdonképpen a családjával való kapcsolatában, az egyházával való kapcsolatában, a világgal, az akkori magyar társadalommal való kapcsolatában. Szóval hadd szólaljon meg a legfájdalmasabb hangú és befogadásra nem találó magyar költő is, József Attila, és külön örülök, hogy most két előadás után egy igazi előadásban az egyik kedves hallgatónk vállalta, hogy megszólaltatja ezt a verset, és így kérem őt, hogy most jöjjön ki és mondja el ezt a verset, Fürth György.
József Attila, Ars Poetica. Költő vagyok. Mit érdekelne engem a költészet maga? Nem volna szép, ha égre kelne az éjj folyó csillaga. Az idő lassan elszivárog, nem lógok a mesék tején, hörpintek valódi világot, habzó éggel a tetején. Szép a forrás, fürödni abban, A nyugalom, a remegés egymást öleli, s kél a habban kecsesen okos csevegés. Más költők, mi gondom ezekkel? Ocskolván magukat szegyik, koholt képekkel és szeszekkel, mémeljen mámort mindegyik. Én túllépek a mai kocsmán, az értelemig, és tovább. Szabad ésszel nem adom ocsmány módon a szolga ostobát, ehes, ihas, ölelhes, alhas, a mindenséggel mérd magad. Sziszegve se szolgálok aljas, nyomorító hatalmakat. Nincs alku! Én hadd legyek boldog. Másként akárki meggyaláz, s megjelölnek pirosló foltok. Elissza nedveim a láz. Én nem fogom be pörös számat. A tudásnak teszek panaszt. Rám tekint pártfogó ne század. Rám gondol szántván a paraszt. Engem sejdít a munkás teste két merev mozdulat között. Rám vár a mozi előtt este suhanc, a rosszul öltözött. S hol táborokba gyűlt bitangok, verseim rendjét üldözik, fölindulnak testvéri tankok szerte dübögni rímeit. Én mondom, még nem nagy az ember, de képzeli, hát szertelen. Kísérje két szülője szemmel, a szellem és a szerelem.
Kedves hallgatók, ennyi nyitány után most nézzük meg, hogy mi is a Biblia szerint a befogadás. Mert biztos, hogy a Bibliának ez is egyik alapkifejezés, egyik alapfogalma. Mi a keresztény befogadás? Van erről egy nagyszerű, rövid, de egy nagyszerű igevers a Római Levél 15. fejezet 7. versében, amelyet a következőképpen idézek. Ezt mondja Pál apostol a Római Levél 15. fejezet 7. versében. Azért fogadjátok be egymást, miképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Nem tudom, hogy érzékelhető egy ilyen rövid bibliaversből, hogy micsoda hatalmas felszólítás. Fogadjátok be egymást. Ez kimondja azt, hogy egy keresztény embernek nem lehet probléma bárki embernek a befogadása. Egy keresztény ember előtt ilyen fogalmak nincsenek, hogy rokonszenv vagy ellenszenv. Ugye általában az emberi világban sokszor ezzel mérlegelik a helyzeteket, hogy vannak emberek, akik nekem rokonszenvesek, ezekkel úgy vágyakozom beszélgetni, találkozni, de vannak emberek, akikről, ha nem is mondom ki, hogy ellenszenvesek, de úgy ugyan nem szeretem helyzetek állnak elő. Nem jó találkozni, mert úgyis tudom, hogy kudarcot vallok, vagy nem találom meg a hangot velük kapcsolatban. Tehát egy keresztény embernek mindenki rokonszenves kell, hogy legyen. Miért? Azt mondja Pál apostol, azért fogadjátok be egymást, miképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Jézus Krisztus mindenkit befogadott azzal, hogy a világba jött, és nem válogatott az emberek között. Sokrétűen sokszor elmondja a Szentírás, Jézus mindenkiért meghalt. És ha Jézus mindenkiért adta az életét, akkor egy keresztény embernek ez nem lehetnek ilyen feltételei, hogy vannak emberek, akik talán nem annyira értékesek, vagy akik nem annyira rokonszenvesek, hanem minden embert úgy tekint egy keresztény, mint akiért Krisztus meghalt. Máté evangélium a 25. fejezetében Jézus külön is mondta, hogy amit egyel a legkisebbek közül megtesztek, azt én velem teszitek meg. Máskor Márk evangélium a 9. fejezetében Jézus ezt mondta, hogy ha egyet befogadtok, eme legkisebbek közül, odaállította a tanítványai közé a gyermekeket, ha legkisebbek közül egyet befogadjátok, engem fogadtok be, de aki engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki küldött engem. Tehát tulajdonképpen nagyon nagy bibliai tanítás ez, hogy befogadni a másik embert, ez annyit jelent, mint Krisztust befogadni, sőt, annyit jelent, mint Istent befogadni. Ezért óriási tanítás és minden más erkölcsnél magasabb rendű tanítás a keresztény erkölcs, mert ez arról beszél, hogy mindenkit be kell fogadni. Nem lehet válogatni emberek között, és nem lehet az emberiséget két részre osztani számunkra kedves és nem kevéssé kedves emberekre. Nyilvánvaló azonban, hogyha az életünket meggondoljuk, hogy ez a befogadás küzdelemmel jár. Nem tudunk mi rögtön befogadni embereket, vagy vagy nem mindig olyanok a helyzetek, hogy az embereket rögtön el tudjuk fogadni, vagy rögtön azon a szinten tudjuk kezelni, amelyen vannak. Ugye a bibliai befogadás az nem annyit jelent, hogy elfogadás. A bibliai befogadás az annyit jelent, hogy én az embert elfogadom, de nem azzal együtt, azzal a rosszal együtt, ami ő benne van. Tulajdonképpen ez a nagy művészet a befogadásban, hogy befogadni annyit jelent, hogy elfogadni az embert, de nem a rosszal együtt, de sohasem éreztetni vele a fönntartást, és sohasem éreztetni vele valami ítélkezést vagy kritikát, hogy mi benned a rossz. Ugye ez az, amit elválasztani hatalmas művészet, ugye amit sokszor említettünk már az előadásaink során, ugye a bűnöst és a bűnt. Befogadni a bűnöst lehet, a bűnt nem lehet befogadni. De úgy fogadni be a bűnöst, hogy ne éreztetni vele, nem éreztetni vele azt, hogy ő miben és mennyire és milyen mélyen bűnös. Valahogy ez ennyit jelent a befogadás, és erre mondtam azt, hogy ez egy különleges művészet, és tulajdonképpen azt mondhatnánk, hogy azért beszélünk keresztény befogadásról, mert befogadni csak igaz hittel lehet. Csak azzal a hittel lehet, amivel az ember Krisztust is befogadja, az Istent is befogadja, azzal a hittel lehet befogadni a másik embert is. Hadd vessem fel a kérdést, hogy általában a mi emberi befogadásunk útjában milyen akadályok szoktak állni. Miért nem tudunk mi embereket elfogadni? Például nem tudunk embereket elfogadni nagyon egyszerű, nagyon, hogy mondjam, minimális dolgokért, például azért, mert alkatilag nem érezzük magunkhoz közel állónak őket. Tehát alkati különbségek vannak köztünk. Például nem tudom, egy heves ember ki nem állhat egy nyugodt természetű embert, mert szinte dobog a lábával, hogy most az miért olyan nyugodt, amikor bennem már minden fickándozik. Vagy fordítva, egy nyugodt természetű ember sokszor úgy kijön a sodrából, hogyha egy ideges természetű emberrel találkozik. Mi segít itt a befogadásban? Én úgy gondolom, hogy itt a befogadásban az segít, hogy a Biblia szerint, hogy a különböző alkatú emberek vagyunk, különböző természetű emberek vagyunk, ezt így mondhatjuk precíz bibliai szóval, különböző természetű emberek vagyunk, de végül is, ugye miről szoktunk mi beszélni mindig az előadásainkon, hogy a természet mindannyiunkban rossz. A természet mindannyiunkban önző és énközpontú. Tehát, hogyha valaki mondjuk a másikban észrevesz valami nem kívánatos dolgot, akkor tudatosítania kell azt, hogy talán ő benne is vannak ilyen nem kívánatos dolgok, csak ezt vagy nem veszi észre, vagy nem arra fekteti a hangsúlyt, ő a másik zsákjából látja a szöget kilógni, és nem a magáéból. Az alkati különbözőségeken igenis felül lehet emelkedni. Alkati különbözőségektől függővé tenni az életet nem lehet, mert akkor ilyen módon senkit nem lehetne befogadni, mert mindannyian különbözünk egymástól. Ugye a befogadás az az emberi tudományokban is egy nagyon nagy vizsgálati terület, például a pszichológiában is külön tudomány szak van már szinte erre, hogy befogadás lélektan. Vagy például az irodalomtudományok területén is egy egyre terebélyesülő tudományszak jött létre, ez a receptions esztétik, tehát a befogadás esztétika. Ugye ami arról szól, hogy milyen feltételek mellett tudok én befogadni egy irodalmi művet, egy verset, vagy egy regényt, vagy egy eposzt. Ez utóbbit már egyre kevesebben tudják befogadni, ugye? Ez koronként változik, és ugye ezt vizsgálja, hogy hogyan tud az ember befogadni. Most az életnek a lényege a különbözőség, a változatosság. Sohasem szabad eltúlozni alkati különbözőségeket. És hogyha a befogadásunknak az útjában ez áll, akkor ezt le kell győzni. Mondok egy bibliai példát. Jézus 12 tanítvánnyal járta Palesztinát, és itt az északi ország részben fordul elő Jézus szolgálatának a vége felé, hogy elindul Jézus az északi országrészből, és Samárián átvezet az útja, mert nem akarja kikerülni a Jordánt, és úgy érkezni Jeruzsálembe, hanem átmegy azon az országrészen, amely lakosok nem szeretik se a júdaiakat, se a Galilea belieket. És ekkor történik meg két eset is, két tanítvánnyal, Jánossal és Jakabbal, akik egyrészt kitűnni vágynak, és azt kívánják, hogy jobb és bal felől ülhessenek Jézussal a mennyek országában. Másrészt pedig, amikor nem fogadják be őket Samáriába, akkor azt mondják Jézusnak, hogy akarod-e, hogy tüzet is hozzunk alá az égből, hogy megemészze ezeket a gonosz embereket, akik itt vannak, mint hogy Illés idejében ez megtörtént. Jézus azt mondta, hogy nem tudjátok, minémű lélek van bennetek. És a többi tanítvány pedig felbosszankodott, így olvassuk az evangéliumban, hogy megbosszankodtak, megharagudtak a két testvére, nem tudták őket befogadni, mert ez a két testvér heveskedő volt, feltűnősködésre hajlamos volt, versengésre, vetekedésre hajlamos volt, és a tanítványok mintegy kizárták magukból ezt a két testvért, ez súlyos hiba volt. Ezzel nem azt mondom, hogy Jánosnak és Jakabnak kívánatos volt ez a magatartása, az ő természetükből itt bukott ki a szög a zsákból, tehát ebben az ingerelhetőségben, a feltűnősködésben, a versengésben. De a tanítványok részéről is egy óriási hiba volt, hogy hátat fordítottak ennek a két tanítványnak, és vajon kit fogadtak be a tanítványok? Micsoda optikai csalódás! Kit fogadtak be igazán a tanítványok? Még csak nem is azt mondom, hogy Jézust. Mert Jézust igazán a szívükbe csak a halála és a feltámadása után tudták befogadni. Ha a Bibliát elfogultság nélkül elolvassuk, akkor azt tudjuk mondani, hogy igazában Júdást fogadták be. Júdás volt az, aki tekintély volt előttük, aki művelt ember volt, aki érdemes volt az ő csodálatukra, és őt fogadták be. Miért? Azért, mert Júdásnak simulékonyabb volt az alkata. Júdás ilyet nem tett, mint János és Jakab. Ő tudott alkalmazkodni a helyzetekhez, az emberi elvárásokhoz, és általában az emberek kiket fogadnak be, akik nekik tetszik, vagy aki az ő nyelvükön tud beszélni. Ez egy nagyon súlyos hiba. Alkati különbözőségekre soha nem szabad hosszantartóan nézni, és soha nem szabad ezektől függővé tenni a másik ember elfogadását. De vannak más különbözőségek is, amelyek akadályt képeznek az emberek között. Például ilyenek az eszmei különbözőségek. Például egy ember egészen másképp gondolkozik, mint a másik ember. Vagy egy embernek más a hite, más a meggyőződése. És sokan azért nem fogadják be a másik embert, mert tudom, hogy ő hogy gondolkozik, tudom, hogy ő rosszat gondol arról, amit én cselekszem, és ezért távolítják el a másikat. Na, hát ezek már komolyabb problémák. Azt hiszem, hogy érezzük, hogy ezek már túlnőnek az alkati különbözőségeken. Vajon itt egy keresztény mit tesz? Nagyon érdekes különben, hogy a kereszténység, amikor terjedt innen Palesztinából Jézus feltámadása és mennybe menetele után, akkor a kereszténységet nagyon sok helyen befogadták, pedig egészen más eszméket hirdetett, mint az akkori pogány vallások. És a befogadók között milyen emberek voltak? Még a pogány Athénban is, a sztoikus és epikúreus filozófusok hazájában is voltak emberek, akik örömmel vették Pál Areopágoszi beszédét, követték őt és befogadták. Vagy egy Festus, egy tisztartó, egy római tisztartó, tehát egy pogány származás ember rögtön befogadja az evangéliumot, vagy egy Cornélius százados, egy katona ember 3 napig imádkozik azért, hogy valaki menjen ő hozzá, és Péter prédikációjára befogadja egy más eszmeiségű embernek a fellépésének a hatására Jézus Krisztust. De el lehetne mondani, hogy kik, mik fogadták be a kereszténységet, szóval a pogány részről is milyen, hogy mondjam, emberfelettien megnyilvánult a befogadás készsége. Én úgy gondolom, hogy egy keresztény embert nem szabad, hogy zavarjon, hogy egy másik ember milyen felfogású. Mert egy keresztény embernek tudnia kell azt, hogy az emberek általában az ismeret hiány miatt más felfogásúak. Vannak persze kifejezetten gonoszságból, vagy a bűn szeretetből rossz utat járó emberek, de általában az embereknek nincs ismeretük az igaz dolgokról. Ugye ezt így mondja Mikás próféta könyve, hogy nincs szeretet, nincs igazság, nincs Istennek ismerete a Földön. Azért, mert a Földön nincs igazság, nem érvényesül igazság, és nem látunk valódi szeretetet, ez annak a következménye, hogy nincs Istennek ismerete a Földön. Szóval ezt a próféta így mondja, nincs Istennek ismerete a Földön. Egy keresztény ember ezért nem törődhet az őt ért sérelmekkel, bántásokkal vagy félreértésekkel. Például szoktam mondani, hogy egy keresztény ember soha nem sértődhet meg. Éppen ezért. Mert egy kereszténynek mindig a jót kell feltételeznie, azt kell feltételeznie, hogy a másik ismeret hiányból, kifejezetten tudatlanságból teszi a rosszat. Vagy van egy olyan eszmerendszert, egy olyan világnézetet, ami majd elfogadhatatlan lesz az ő szemében is később. Tehát úgy gondolom, hogy egy keresztény számára ez sem lehet akadály. Egy keresztény tud más vallású embereket, más felfogású embereket megközelíteni. De hadd kérdezzem meg önöktől, Jézus nem erről beszélt? Jézus mit mondott a missziós parancsolatában? Jézus azt mondta a missziós parancsolatában, hogy ez Máté 28. fejezet 19.-20. versében található, hogy várjátok meg, míg az emberek elfogadják az én tanításaimat, és akkor álljatok velük szóba. Jézus azt mondta, hogy menjetek el széles e világra, tegyetek tanítványokká minden népet, megtanítsátok őt mindazokra a parancsolatokra, melyeket én tanítottam néktek, és kereszteljétek meg őket az Atya, Fiú és Szentlélek nevében, akkor veletek leszek minden nap a világ végezetéig. Tehát Jézus segíti akkor az ő követőit, hogyha azok mennek, embereket megközelítenek, a megközelítésnek a helyes módját elsajátítják. Szóval hatalmas nagy ez a missziós parancsolat, már többször volt erről szó, de most ilyen szempontból emelném ki csak a lényegét, hogy a missziós parancsolat is kötelességévé teszi egy kereszténynek, hogy értse meg a másik embert, hogy fogadja be a másik embert mindazokkal a rossz dolgokkal együttesen, nem éreztetve vele a rossz dolgokat, amit a másik hordoz magában, azért, hogy segítse majd a másik embert egy felsőbb szintre eljutni. És nem csak Jézus mondta ezt a missziós parancsolatában, illetve itt kellene talán fogalmaznom, nem csak a földi szolgálata során mondta Jézus a missziós parancsolatában, hanem Jelenések könyve 10. fejezet 11. versében is olvasunk Jézustól egy úgynevezett missziós parancsolatot. Ez a végső idők egyházának szóló missziós felhívás, amikor azt mondja, néktek ismét profétálnotok kell sok nép, nemzet, király, tehát hatalmak és nyelv előtt. Tehát Jézus újra kötelességé teszi a történelem végén élő keresztényeknek, hogy komolyan vegyék ezt a megbízatást, hogy nekik profétálniuk kell, és mindenféle rendű, rangú, felfogású és vallású ember előtt. Ez egy nagyon mélységes azonosulási készséget feltételez. Ez egy nagyon mélységes alkalmazkodási készséget feltételez. És embereket csak befogadva lehet gyógyítani, és csak a szívünkhöz közel engedve lehet átformálni az Isten segítségével. Gyönyörű példáját adja ennek Jézus a Lukács evangélium a 15. fejezetében, a tékozó fiú példázatában, amely mellé odaírtam egy ószövetségi biblia verset is, mert a tékozó fiú példázatának ugye a legmegrendítőbb része az atyának a visszafogadása. Majd ezt fogjuk megnézni a képzőművészeti feldolgozásokon is. Ugye a legmegrendítőbb része az, hogy az atya kimegy a fiú elé, amikor nem tudja, hogy a fia mikor jön haza, és várja a fiát, állandóan várja, hogy visszafogadhassa. És ennek a példázatnak tulajdonképpen az ószövetségi alapja egy szintén nem példázat, hanem látomás, Zakariás könyve 3. fejezet 2. versében, egy nagyon híres látomás, amelyben megjelenik Krisztus egyfelől, megjelenik a gonosz, tehát Sátán másfelől, és a kettő között ott van Józsua, a zsidó népnek a főpapja, és szennyes ruhákba van öltözve ez a főpap. És az ördög követeli magának, az ördög pereli Józsuát, hogy ő az én emberem, mert hiszen ő a főpap is, de annyi sok rosszat elkövetett az életben. És Jézus megszólal, és azt mondja, hogy ő magáévá fogadja Józsuát, és vele Jeruzsálemet, és a népet, a fogságból hazatért zsidó népet. De az egész látomás a fogság utáni időre visz, amikor Babilóniából a zsidók visszatértek a 70 éves fogság után, és ez a döntő kifejezés ebben az igeversben, hogy magáévá fogadja. Miért említem ezt a tékozó fiú példázatával kapcsolatban? Mert a példázat csodálatosan fejezi ki, hogy egy embert meggyógyítani csak szeretettel, csak irgalommal, csak visszafogadással lehet. Tehát egy embert nem lehet kárhoztatással vagy ítélkezéssel meggyógyítani, és ezért a gyógyulás tulajdonképpen nem ott megy végbe, ahol az ember még távol van az Istentől, hanem ott megy végbe, amikor az ember visszamegy az Istenhez, abban a szakadt, szennyes ruhában, amiben Józsua is áll, és abban a szennyes ruhában, amelyben a tékozó fiú is visszamegy az édesapjához. És amikor azok visszafogadják, akkor önmaguknál gyógyítják. Tehát tulajdonképpen ez a példázat és ennek az ószövetségi előzménye felhívja a figyelmünket arra, hogy az életben, ha valaki igazán emberi kapcsolatokra törekszik és be akar fogadni embereket, akkor tulajdonképpen egy nagyon nagy dolgot kell tanulmányoznunk, és ez az Istennek a befogadása. Hogy Isten hogyan fogad be embereket. Erről is van egy nagyszerű biblia vers a Jelenések könyve 3. fejezet 20. versében, amely a 7. gyülekezeti levél végén található, tehát a laodíceai levélnek a végén, és ez a következőképp hangzik. Tehát Jézus Krisztus szólal meg itt a Jelenések könyve 3. fejezet 20. versében, és így beszél. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Kedves hallgatók, ez a biblia vers leírja, hogy Isten hogyan akarja befogadni az embert, illetve egészen pontosabban, hogy hogyan szeretné, hogyha az ember befogadná az Istent. Mert ugye ez a folyamat, ez kétoldalú dolog. Az Isten nem tudja befogadni akkor az embert, hogyha az ember nem fogadja el az Istent. És ez a Jelenések 3:20 szinte úgy olyan parányi lépcsőfokokat épít és mutatja azt, hogy milyen fokozatokon lehet befogadni az Istent. Ugye Isten a Biblia szerint tökéletes lény, de mi emberek nem tudjuk rögtön befogadni az Istent. Miért? Mert az emberi természet tiltakozik az Isten befogadásával szemben. Ugye az emberi természet énközpontú, nem akarja feladni önmagát, és Istenben valami ellenséget lát az ember, aki majd valami más törvényre akarja őt tanítani. És ezért nehéz az Istent befogadni, nem azért, mert az Isten megismerhetetlen, vagy nehezen befogadható, hanem azért, mert az emberben vannak iszonyatos ellenerők a befogadással szemben. De Jézus itt ebben a gyönyörű mondatában kifejezi, hogy ő hogyan akarja elfogadhatóvá tenni számunkra önmagát. Ugye először azt mondja Jézus, hogy minden ajtón zörgetek. Minden ajtón zörgetek. Ugye ez teljesen biztos, hogy az ember, minden ember érzi az életében azt, hogy a lelki ismeretén keresztül, vagy az emberi élethelyzeteken keresztül az Isten őt meg akarja közelíteni. Nem tudja az ember még, hogy itt Istenről van szó, csak érzi, hogy valami nála magasabb rendű világ zörget itt a lelkének az ajtaján, és azt is érzi az ember, hogy összeütközésbe fog kerülni önmagával, tudnék az emberi természet diktál, addig még Istent nem fogadjuk be, és az emberi természet a maga diktátumait akarja elfogadtatni velünk. De Jézus olyan szépen érzékeltetni, hogy Isten mindenkihez tapintattal közeledik. Isten mindenkinél kivárja a megfelelő időt. Mond ilyesmit is a Biblia, hogy minden embernél van egy alkalmas idő, az üdvösség napja, amit az Isten kivár, hogy egy embernek az életében vannak mozzanatok, vannak élethelyzetek, amikor könnyebben fogad be, amikor az Isten be tudja fogadni. Az Isten tökéletes lény, de a legnehezebb az Istent befogadni, az emberi természetben dolgozó önző ellenerők iszonyatos valósága miatt. De Isten mindenkinél zörget, mindenkinél kopogtat. És ez egy olyan általános kijelentés, hogy nyugodtan mondjuk, hogy ez alól senki sem kivétel. Hogy hogyan is közelít meg az Isten egy embert, és hogyan nem, ez egy mély titok mindannyiunk számára. Az Istenről azt mondja a Biblia, hogy ő a szívek és vesék vizsgálója, ő olyan mélységbe látja az életünket és a belső összefüggéseket, és ő ki tudja várni azt a pillanatot, sokszor évekig, évtizedekig, amikor eljön számára az alkalmatos idő, az üdvösségnek a napja. Isten minden ember életében kopogtat, zörget. Mi a második fokozat? A második fokozat az, hogy miután az ember hallja, mert minden ember hallja is ezt a zörgetést, ezt a kopogtatást, hogy az emberek közül kik nyitják meg az ajtót. Milyen érdekesen szemléltette ezt Jézus, nem arról van szó, hogy már kitárják az ajtót és behívják a vendéget, egyelőre csak megnyitni az ajtót. Már kevesebb ember nyitja meg az ajtót, már kevesebb ember foglalkozik komolyabban az Isten személyével és az Isten létének a kérdésével. De még elég sok ember van, aki megnyitja az ajtót, aki szóbál az Isten kérdéssel, aki elkezdi olvasni a Bibliát is, és komoly gondolatokra is jut az olvasás közben. De Jézus mit is mond következő fokozatként? Ahhoz bemegyek. Tehát már még kevesebb ember az, aki be is engedi az Istent. Ugye a hétköznapi életből van véve a jelenet, tehát valaki kopogtat nálunk, van, amikor csak kinyitjuk résnyire az ajtót, és ott elintézzük a dolgokat. Van, akiket már beengedünk, már jobban megtisztelünk, és úgy beszélünk velük, hogy már benn vannak az otthonunkban. Jön egy következő fokozat, hogy azzal vele vacsorálok. Ki az, aki leülteti az Istent? Ki az, aki elfogadja, barátjául elfogadja az Istent? Ki az, aki már szorosabb kapcsolatba akar kerülni az Istent? Mind finom fokozatai a befogadásnak, de még nem értünk a végére. Mert tulajdonképpen Jézus miért mondta el ezt a kijelentését? A végső idők hívői számára? Nekem meggyőződésem, hogy azért, mert a bibliai jövendőlések szerint az emberi történelem végső szakaszában nagyon nagy vallásosság lesz. Nagyon sokan fognak hivatkozni a kopogtatásra, meg arra, hogy ők hallanak dolgokat, meg arra, hogy ők Krisztussal együtt élnek, meg szinte divat lesz a vallással dicsekedni, és szinte tüntetőleg élni, hogy én is vallásos vagyok, vagy megtért vagyok, vagy keresztény vagyok. De Jézus nagyon finoman érzékelteti, hogy csak egy emberről lehet elmondani, hogy valóban megtért ember. Ugye a megtérés különben is nagy kérdés, és lehet majd ilyen témát is kérni, valaki már egy ehhez hasonló témát kért a sorozatunkba, csak ezt nem tudtam beilleszteni, hogy hát hol a határ a megtéretlenség és a megtérés között. Hát itt feltenném, hogy itt hol a határ Jézus kifejezésében a megtéretlenség és a megtérés között. Azt hiszem, hogy a megtérésről csak az utolsó mozzanatnál lehet beszélni. az, hogy valaki hallja azt az isteni kopogtatást a lelkiismeretén keresztül, amit Krisztus ad. Valaki szóba áll ezekkel a kérdésekkel, Jézussal beszél a Biblia olvasása által, sőt le is ülteti, megvendégeli, ez még mindig nem megtérés. Azzal vele vacsorálok, és mit mond Jézus a végén? És ő én velem. A megtérés ott következik be, amikor zárul a kör. Amikor az Isten sok-sok közeledésére az ember tényleg teljesen befogadja az Isten, teljes engedelmességet tanúsít, teljes befogadással van az Isten jósága iránt. A megtérésről akkor beszélhetünk, amikor nem egyedül Jézus vacsorázik ott az asztalnál, hanem amikor beteljesedik ez az ige is, hogy vele vacsorálok, de ő én velem. Ez a megtérés, a teljes szövetség. Ugye az egyik elmúlt előadáson beszéltünk ugye a szövetségről és a szövetségkötésről, hogy Jézus Krisztus azért keresi az embert, hogy szövetséget ajánljon neki a rosszal szemben és a jó dolgoknak az elérésére. Ugye hallottam ilyen történetet, nagyon egyszerű történet, de valóban az ember úgy rádöbben arra, hogy mindig az egyszerű dolgokat felejtjük el, hogy majdnem megtérni annyi, mint elveszni. Majdnem elértem a vonatot, ez annyi, hogy lekéstem a vonatot. Ugye? Majdnem sikerült a felvételim, ez annyi, hogy nem vettek föl. Majdnem tudom, hogy ki a Jézus Krisztus, és mit kíván tőlem, és milyen a keresztény élet, ez ha majdnem tudom, akkor nem azt élem. A megtéréssel az következik be, hogy én teljesen azt akarom élni. Hogy én már nem rugódozom. Semmiben sem, a legkisebb dolgokban sem, mert felismertem ennek a vendégnek, ennek a kopogtató, minden embert kereső vendégnek a végtelen jóságát és a végtelen szeretetreméltóságát. Azért írtam ide Apostolok cselekedetei 9. fejezet 5. versét, mert ugye erről is van egy nagyon szemléletes jelenet, de Saulusnak a megtérése. Saulusnak, tehát a későbbi Pál apostolnak az életében is hányszor kopogtatott Jézus? Hát azt mi nem tudjuk, illetve azért tudjuk. Mindig csodálkozom azon, amikor a Saul megtérését itt a Damaszkuszi úton, ugye itt van Damaszkusz, tehát innen ment Jeruzsálemből a felhatalmazás szerint, a főpapok felhatalmazása szerint Damaszkuszba. Szóval mindig csodálkozom, hogy úgy állítják be ezt a damaszkuszi úti jelenetet, mint valami olyan nagyon hirtelenül bekövetkező megtérés. Ez nem volt hirtelen bekövetkező megtérés. Ne feledjük el, hogy Jeruzsálemben Saul a 70 tagú főtanács egyik tagja volt. Ezt ne felejtsük el. Ilyen minőségében hallott már Jézus Krisztusról és a tanításairól is. Aztán a másik jelenet, hogy István megkövezésénél jelen volt a városban, ő őrizte az Istvánt megkövező bíráknak a ruháit. Látta és a saját fülével hallotta, ahogy István az őrá követ dobálókért imádkozik. Ugye, Uram, bocsásd meg nékik, nem tudják, mit cselekszenek. Ez mind már kopogtatás, ezek óriási kopogtatások voltak Saul életében. És akkor, amikor ő ment a damaszkuszi úton, akkor már lehet valószínűsíteni, hogy nem csak hallotta a kopogtatást, már meg is nyitotta az ajtót, már talán be is engedte ezt a vendéget, de aztán utána kizárta az életéből. Az embernek mindig valóságos szabadsága van. Az Isten az embert soha nem fogja kényszerrel semmire se késztetni és erőszakolni. Mindegyik fokozatnál, ugye azért csodálatos ez a jelenések 3-20, mert mindegyik fokozatnál érezzük, hogy meghallom a szót, de nem nyitom ki az ajtót. Kinyitom az ajtót, de tovább nem megyek. Beengedem, de nem ültetem le. Leültetem, de nem vacsorálok ő vele. Tehát Saul életében is ez volt, hogy ő már hallotta a kopogtatást. Ő már komolyan gondolkozott a dolgokon. Honnan tudjuk ezt? Apostolok cselekedetei 20. fejezetéből, amelyben elmondja Saul a megtérésének a történetét. Egyébként háromszor van ezben Apostolok cselekedeteinek könyvében. Ugye például Agrippa király előtt is elmondja, később is elmondja, és a 9. fejezetben olvassuk magát a megtérést. És az 5. versben olvassuk Jézusnak ezt a döbbenetes kijelentését, hogy Saul, Saul, nehéz néked az ösztök ellen rúgódoznod. Ez a kulcs kifejezés. Nehéz néked az ösztök ellen rúgódoznod. Ezt így is lehetne fordítani, vagy szóval nem így fordítani nem lehet, mert ez az eredeti kifejezés. Így is lehetne mondani, hogy nehéz neked a kopogtatásokat elhallgattatnod. Nehéz neked szembefordulnod a jóval. Nehéz neked az igazság ellen küzdeni. Mindannyiunknak szó lesz, hogy nagyon nehéz dolgot teszünk mi emberek akkor, amikor az igazságot nem akarjuk befogadni. Amikor Krisztust nem akarjuk beengedni és beültetni. De az ember szabad, és ezeket bármikor megteheti. Nos hát, Saul története tanít bennünket arra, hogy mi az igazi befogadás, mert Saul, amikor érezte, hogy igen, itt egy valóságos dologról van szó, egy valóságos küzdelemről, és én már hallottam az elmúlt hónapokban, meg az utamon is sok mindenen gondolkoztam, így mondja a 20. fejezetben, hogy én elvégeztem magamban, hogy a názáreti Jézus ellen sok ellenséges dolgot kell cselekednem. Tehát ő lefolytotta az érzését, visszautasította az igazságot. Na, de hát ez mit feltételezett, hogy már küzdött az igazsággal? Ez már a befogadásnak egy óriási lehetősége. Az első Tesszalonikai levél első fejezet 6. versében mondja Pál apostol, hogy sokszor az ember Istent sokféle szorongattatás és nyomorúság között fogadja be. Kedves hallgatók, ennek nem így kellene lennie. Bárcsak mi emberek az igazságot, a jót, a szépet, azt ne a nyomorúságban, meg ne a szorongattatásban fogadnánk be. De ugye Saul is így fogadta be sok-sok átélt küzdelem, vívódás, küszködés hatására, és ez az, amit megszólaltat Eszterházi Pál, és Eszterházi Pált se véletlenül játszom be önöknek, mert a legközelebbi zenei estünknek egyik főszereplője ő lesz. A programok itt vannak, tehát április 22-én szombaton este 6 órakor Schütz Händelbach és Vivaldi mellett a legtöbbet Eszterházi Pál kórusok fognak elhangozni. Eszterházi Pálnak a Harmónia Célesti című zenei gyűjteményét kétszer is kiadták Magyarországon. Ebből hangzik el a Pál megtérését feldolgozó zenei részlet, ami nagyon jól érzékelteti azt, hogy Pál mennyire készséges itt már a befogadásban, mert ennek a befogadásnak előtörténete van. Azt mondja János evangéliuma első fejezetének 12. verse, hogy akik az Istent befogadják, azoknak az Isten hatalmat ad. Így fordítja a Bibliánk, hogy hatalmat ad. Ugye az eredeti görögben így van, hogy akik az Istent befogadják, azoknak az Isten jogot ad, lehetőséget ad, hogy Isten fiaivá legyenek. Isten fiává lenni pedig annyit jelent a II. Timóteus levél első fejezete szerint, hogy megszabadulni a félelmektől, megszabadulni a szorongástól, erőnek, józanságnak és szeretetnek lelkét befogadni. Ugye ez az egész dramatizált jelenet, ami egyedülálló így a zeneirodalomban, hogy ezt valaki így dramatizálja, ezért végződik egy hatalmas, dicsőítő kórussal, mert a zeneszerző is ezt akarja kifejezni, hogy az életben hatalmas dolog a befogadás. Mert ha Istent be tudjuk fogadni, akkor azután a római levél 15. fejezete szerint az embereket is be tudjuk fogadni. Ha Istent nem tudjuk befogadni, aki tökéletes, aki jó, akkor hogy tudnánk az embereket befogadni, akik tökéletlenek, és nem mindig jót adnak nekünk. Mielőtt tovább mennék, és a határvonalhoz érkeznék, hogy tudnék a befogadás és a tartózkodás között hol a határ, hallgassuk meg tehát Eszterházi Pál Harmónia Célesztiszének ezt a részletét. Kedves hallgatók, miután láttuk, hogy mit tanít a Biblia a befogadásról, most nézzük, hogy mit tanít a tartózkodásról. Hol nem szabad befogadni, mit és kit nem szabad befogadni, hol kell az embernek tartózkodni. Ez is egy nagyon nagy kérdés, és hogy érthető legyen, és el tudjunk mélyedni megint néhány történetben, egy jó és egy újszövetségi esetet említenék fel. Az ószövetségi történet Nehémiás könyve 6. fejezetében található, és ezt szeretném fel is olvasni, mert egyrészt Nehémiás könyve kevéssé ismert bibliai irat, másrészt pedig roppant tanulságos lesz több szempontból is. Csak nagyon röviden jelzem, hogy a zsidó nép, ahogy visszatér a 70 éves babiloni fogságból, és kezdi felépíteni Jeruzsálemet, ugye az újjáépítés nem megy zökkenők nélkül, megakad az építkezés, és ezért visszajön Babilóniából egy királyi tisztartó, Nehémiás, hogy ezt az építkezést serkentse és tovább vezesse. Végigjárja először Jeruzsálem kőfalait, megnézi a rombolásoknak a nyomait, pontos terveket készít az újjáépítésre, nem is szól sokaknak, magában hordozza a titkait, és aztán amikor újjáépítik Jeruzsálemet, és már a befejezés felé közeledik a munka, akkor előjönnek itt ezek a környező népek, akik állandóan áskálódtak a zsidókkal szemben, hogy akadályozzák a teljes újjáépítést. És Nehémiás könyve 6. fejezete erről szól, hogy hogyan próbálnak állandóan szövetséget ajánlani Nehémiásnak, és Nehémiás mennyire tartózkodó, illetve hogyan tudja elhárítani ezeket a csapdákat. A Nehémiás könyve 6. fejezet első versétől olvasom. És lőn, hogy amikor meghalotta Szamballat, Tóbiás és az arábiabeli Gesem és a mi többi ellenségeink, hogy megépítettem a kőfalat, s hogy nem maradt azon semmi romlás, jó lehet még az ideig ajtókat nem állítottam a kapukra, küldött Szamballat és Gesem hozzám ilyen üzenettel. Gyere és találkozzunk a faluk egyikében az Ónó völgyében, holott ők gonosz gondoltak ellenem. Küldtem azért követeket hozzájuk ilyen üzenettel. Nagy dolgot cselekszem én, azért nem mehetek alá. Megszűnnék-e munka, ha attól eltávozván hozzátok mennék. És küldtek hozzám ilyen módon 4 ízben, és én ilyen módon feleltem nékik. Küldött továbbá hozzám Szamballat ilyen módon 5-ször egy legényt, akinek kezében egy felnyitott levél volt, amelyben ez volt írva. A szomszéd népek közt ez a hír, és Gásmu is mondja, hogy te és a zsidók pártot akartok ütni, annak okáért építette a kőfalat, és hogy te leszel az ő királyuk e beszédek szerint. Sőt, még profétákat is rendeltél, akik hirdetnek te felőled Jeruzsálemben, ezt mondván, király van Júdeában. És most e dolgoknak híre a királyhoz is elérkezett, annak okáért jel és tanácskozzunk együtt. Én pedig küldtem ő hozzá ilyen üzenettel. Nem történt semmi olyan, amin őt te mondasz, hanem csak magadtól gondoltad mindazt a te szívedben. Mert mindezek el akartak minket rettenteni, ezt mondván, leveszik kezüket a munkáról, és az félbe marad. Azért hát, ó Uram, erősítsd meg az én kezeimet. És én elmentem Semájának, a Delája fiának házába, aki Meháté Beél fia volt, és őt bezárkózva találtam, és mondta, menjünk az Isten házába a templom belsejébe, és zárjuk be a templomnak ajtajait, mert eljönnek, és megölnek, hogy megöljenek téged, és pedig éjjel jönnek el, hogy megöljenek. Én pedig mondtam, avagy ilyen férfiúnak, mint én vagyok, illiké futni? Hát ilyen lévén, mint én, belépheté valaki a templomban élvén? Nem megyek. Kedves hallgatók, azért olvastam fel ezt a viszonylag hosszabb részletet, mert két szempontból is érdekes Nehémiásnak a viselkedése. Egyrészt ugye a tartózkodása a környező népek követeivel szemben, akik minden áron rá akarják őt venni, hogy beszélgessünk, tehát hogy tanácskozzunk. Ez a történelemben mindig egy nagyon nagy sakkhúzás volt a gonoszság erői részéről, hogy nem frontálisan támadni a jót, hanem hát tanácskozni vele. Tulajdonképpen ez a modern történelemnek is egy nagy eszköze. Arany János egy külön verset is írt erről, hogy az erősebb a gyengét mindig tanácskozásra hívja, és ott a tárgyaló asztalnál mindig jóvá hagyatja vele a maga terveit. Ugye? Tehát a tárgyalások azok olyan szalonképes dolgok, de rettentő nagy veszély van bennük, és ezt akarták kihasználni a környező népek, hogy Nehémiást így oda édesgetni, hogy valamilyen módon tanácskozunk, hiszen beszélgetni, tanácskozni az végül is egy nagyon jó dolog. Nagyon határozottan elutasította ezt Nehémiás. Azt mondja, megszűnnék a munka, nekem van dolgom, én nekem nincs időm tanácskozásokra járogatni. Aztán amikor az ötödik üzenetet is küldik hozzá, akkor mondta, hogy ez csak ti gondoljátok ki a szívetekben, a ti gondolataitokban, ez egyáltalán nem így van, hogy király akarok lenni, vagy pedig valami hatalmi pozícióra vágyakozom. Mi nekünk fel kell építenünk a városunkat. Tehát tökéletes tartózkodás, viszont a stílusában is egy messze menő udvariasság érvényesül. Ha az ember nem fogadhat is el valamit a másik embertől, vagy nem fogadhatja be a másik ember ajánlatait, arra mindig nagyon vigyázni kell, mondja a Szentírás, hogy a nemleges feleletet is mindig nagyon tapintatosan és udvariasan hozzuk a másik tudomására. De most jött a nagyobb veszély Nehémiásra. És talán az első olvasásra nem is tetszettek talán kihüvelyezni ebből a történetből, hogy mi volt ez a másik veszély. Tudnék, hogy a saját honfitársa, tehát egy ugyanolyan zsidó ember közül az egyik oda megy Nehémiáshoz, és azt mondja, hogy Nehémiás, hát neked az életedre törnek, gyere, rejtőzzünk el a templomban. Én elrejtelek téged a templomban. Ugye milyen szép ajánlat. Meg akarta védeni a másik embernek az életét, csak volt benne egy nagyon nagy szépséghiba. Ugye aki ismeri a Bibliát, tudja, hogy mi ebben a fondorlatos csel, hogy Isten megtiltotta azt, hogy a templomba, ugye a templomnak három része volt, a pitvarba mindenki bemehetett, de a szentélybe csak a papok mehettek be, a szentek szentjébe meg csak a főpap. És ő a templom belsejébe akarja elrejteni Nehémiást, Nehémiás viszont nem volt pap. Ő nagyon jól tudta, hogy ő nem mehet be a templomba. Istennek a törvénye ezt tiltotta. És Nehémiás azt nagyon jól tudta, hogy amit az Isten tilt, amit az Isten törvénye tilt, az még akkor se jó, hogyha valaki nagyon nagy szeretettel akar arra a dologra rávenni bennünket, amit tudnék az Isten törvénye tilt. Ugye, tehát azt mondja az a zsidó honfitárs, hogy gyere, bújjál el, én elrejtelek téged a templomban, mint hogyha ezzel valami jót tenne. Nehémiás azonban nagyon jól tudja, hogy aki az Isten törvényével ellentétes dolgot ajánl fel, az nem lehet az Istennek a küldötte. Tulajdonképpen ez az ember fondorlatosan nem menedéket akart kínálni Nehémiásnak, hanem tulajdonképpen így akarta volna kihasználni, hogy Nehémiásra rámutat, hogy na hát Nehémiás áthágja a törvényt, ilyen embert fogadtok el ti vezetőnek a város újjáépítésében. Rendkívüli módon figyelni kell arra, hogy ha mi tudjuk, hogy mi az Isten törvénye. Ha ismerjük azt, tehát kifejezetten mondjuk a Szentírásból lehet ismerni az Isten törvényeit, és a lelkiismeretünk törvénye szerint is, de nyilván a Szentírásból a hit törvénye alapján, hogyha mi tudunk valamit, hogy az Isten azt nem ajánlja, vagy azt nem mondja, akkor a legszebb dolgokra, a legszebb ajánlatokra is rögtön nemet kell mondanunk, mert tudhatjuk jól, hogy abból jó nem fog kijönni. Tehát ezért nagyon nagy a történet. A történetnek az a része is nagyon nagy, hogy az ellenséget elhárítja, ami egy behizelgő, mézes-mázos dolog volt, hogy elvonja őt a város építésétől. De kiderült, hogy a saját honfitársa is rosszat akar neki, és ő ezt onnan tudta, hogy rosszat akar neki, hogy az Isten törvényével szöges ellentétben álló dolgot kér tőle. Nehémiás nem rejtőzött el a templomban. Azt mondta, hogy ilyen embernek kellene elrejtőzni. Hát itt vagyok egész nap, egész életemben úgysem rejtőzhetem el. Ha valaki meg akar ölni, az Isten tudja az életemet, hogy meddig tartja fenn. Most csak ennek az átgondolása alapján fogjuk megérteni a másik Biblia verset, a második János levél 9-től a 11. verséig, ez egyetlen fejezetből áll, ugye a Bibliánknak egyik legrövidebb irata fél oldalból áll az egész. Ajánlani szoktam mindig azoknak, akik időhiányra panaszkodnak, hogy János második meg harmadik levelét el lehet olvasni 10 perc alatt. Más kérdés, hogy aztán egy egész életben lehet gondolkozni felőlük. Olyan részletet olvasok fel önöknek, 3 vers lesz, amin egy egész életben lehet gondolkozni. Talán első hallásra meglepő, de majd látjuk, hogy milyen hatalmas igazságot fejez ki, hogy mivel szemben kell tartózkodni egy igazi kereszténynek. Azt mondja a második János levél 9. versétől, aki félrelép és nem marad meg a Krisztus tudománya mellett, annak egynek sincs Istene. Aki megmarad a Krisztus tudománya mellett, mind az Atya, mind a Fiú az övé. Ha valaki elmegy hozzátok, és nem ezt a tudományt viszi, ne fogadjátok azt be házatokba, és azt ne köszöntsétek. Mert aki köszönti azt, részes annak gonosz cselekedeteiben. Első hallásra olyan megdöbbentő kijelentés, hogy azt mondja János apostol, hogy aki nem a Krisztus tudományát viszi hozzátok, aki félrelép és elmarad a Krisztus tudománya mellől, és hozzátok az ő hamis dolgait viszi, azt ne fogadjátok be a házatokba, és azt ne köszöntsétek. Ugye hadd jegyezzem meg, hogy ez a ne köszöntsétek nem annyit jelent, hogy ne köszönjünk neki, hogy nem tudom, jó napot kívánok, hanem ez annyit jelent, hogy ne köszöntsük úgy, mint tanítót, mint akire oda kell figyelni. Tehát itt mondja ki János apostol, hogy kit nem szabad egy kereszténynek befogadni. Egy kereszténynek elfogadni egy olyan embert, vagy egy olyan tanítást, amiről egy keresztény tudja, hogy ez nem a Krisztus tanítása. Bármilyen szép szavakkal szól is. Bármilyen szép ígéreteket kezd, bármilyen szép jövőképet vázol. De tudjuk azt, látjuk a megnyilatkozásaiból, hogy nem a Bibliát szólja, nem a Krisztus tudományát szólja. Az ilyen irányzatra, az ilyen emberre ezt mondja a Biblia, hogy azt ne köszöntsétek, azt ne fogadjátok be, mert aki köszönti azt, részes annak gonosz cselekedeteiben. Kedves hallgatók, ez érteti meg velünk, hogy a Bibliában, amikor hívő emberek éltek, és látták azt, hogy valami nem az Isten hit, az Isten törvénye szerint való, és ezt nem fogadták be, ezeket az embereket nem fanatikus, vagy rideg, vagy kemény embereknek kell neveznünk, hanem igazán bölcs embereknek, igazán értelmes embereknek. Amikor jött egy ajánlat, jött egy tanítás, és ezek azt mondták, hogy nem. Mert az a bölcsesség, amikor az ember azt fogadja be, ami valóban Istentől való, és azt nem fogadja be, ami egy olyan tanítás, amikor keverik az isteni dolgokat az emberi hagyományokkal és az emberi dolgokkal. Ebben a második levelében beszél János apostol a 7. versben arról, hogy sok hitető jött a világra, akik nem vallják a Jézus testben megjelent Krisztusnak, ez a hitető és az antikrisztus. Ugye a Biblia szerint a Jézus mennybe menetele utáni történelmet átszövi az antikrisztus története. Ez mit jelent? Az antikrisztus, ugye, ahogy a mai előadásunkhoz társuló szórólapunkon rajta van, az antikrisztus nem csak annyit jelent, hogy Krisztus ellen, hanem az anti-görög előképző annyit is jelent, hogy mellett. Nem csak ellen, hanem mellett. Krisztus ellen nem az van, aki kívülről támadja Krisztus tanításait, az is ellene van, de nem a súlyosabban és nem a legravaszabbul. Hanem Krisztus ellen az van, aki Krisztus nevében szól olyan dolgokat, amelyek valójában Krisztus ellenesek. Tehát János apostol attól óvta a keresztényeket, hogy ne fogadjanak be olyan embereket, olyan tanítókat és olyan tanításokat, amelyek Krisztus nevében szólnak, de a tartalmában, viszont a tanítás tartalmában homlok egyenest mást mondanak, mint amit Krisztus tanított. Itt a 7. versben meg is mondja, hogy mi is az antikrisztusnak a nagy eszméje, a legnagyobb antikrisztusi eszme. Mert sok hitető jött a világra, akik nem vallják a Jézus testben megjelent Krisztusnak, ez a hitető az antikrisztus. Mit jelent az, hogy nem vallják a Jézus testben megjelent Krisztusnak? A kora keresztény századoktól voltak olyan emberek, akik azt tanították, hogy Jézus, amikor a földön járt, akkor nem is vette magára teljesen az emberi természetet. Ő neki könnyű volt a rossz felet győzni, mert nem kellett megküzdenie az emberi természet öröklődésével, adottságaival. És ezek az emberek azt tanították, hogy Jézusnak könnyű volt a rossz felet győzni, de mi nekünk embereknek soha nem lehet teljesen a rossz felet győzni. Mert nekünk a természetünk megromlott. Jézusnak nem volt romlott természete, nem volt gyenge természet, amit örökölt volna. Ez volt már az első században ez volt a nagy antikrisztusi eszme, amit Sátán ki tudott fejteni a keresztényekkel szemben, hogy olyan embereket, olyan tanítókat küldött a keresztényekhez, akik egyre másra ezt kezdték hangoztatni, hogy igen, Krisztus igaz lény volt, ő Isten fia volt, ő győzött a rosszal szemben, de ti úgyse követhetitek Krisztust, mert nektek a természetetek emberi öröklött természet, és a természet megakadályozza a teljes győzelmet a rossz fölött. Ugye a bibliai tanítás szerint Ebből a versből is következő, de más bibliai tanítások szerint Jézus ugye ugyanúgy örökölte a mi emberi természetünket, ugyanúgy magára vette, ezért kellett földi édesanyától születni, tehát Máriától, hogy ő örökölje azt a természetet, amivel mi is rendelkezünk, amivel olyan sok bajunk van, amiről ma este is szóltam a befogadással kapcsolatban. Jézusnak ugyanolyan küzdelmet kellett vívni a természetével, és ugyanúgy kellett győzni ezen. És ahogy Jézus győzött, ugyanúgy mi emberek is győzhetünk, hogyha Jézus követői leszünk. És erre mondja azt János apostol, hogy ha valaki egy olyan kereszténységet hirdet, ami Krisztust nem vallja testben megjelent Krisztusnak, emberi természetben megjelent Krisztusnak, az az antikrisztus, azt ne fogadjátok be, azt ne köszöntsétek. Hát ebben áll a magyarázata például annak, hogy nem lehet befogadni minden keresztény felfogást és minden keresztény tanítót. Sokszor voltam én is olyan helyzetben különböző vidéki városok előadásaiban, főleg a záró előadásokon, hogy a környékről vagy abból a városból jött valaki, aki azt mondta, hogy ő is szeretne szólni az előadáson, vagy ő is szeretne egy részt kapni az előadásból, és tudtam azt, hogy a felekezete a közössége nem képviseli azt, hogy Jézus testben megjelent Krisztus. Vállalhattam közösséget emberekkel? Ott ülnek a hallgatók, és az egyiktől ezt hallják, a másiktól azt hallják. Nekem az a feladatom, és azt hiszem, hogy ez egy Bibliát megismertető embernek a mindenkori feladata, hogy azt mondja, ami a Bibliában van. Ne azt mondja, amit egy felekezet mond a Bibliáról, hanem azt, ami a Bibliában van. És a Bibliában a 2x2x4 világosságával kiderül, hogy Jézus testben megjelent Krisztus, hogy Jézusnak ugyanúgy kellett küzdeni a kísértésekkel és az emberi természetén át megnyilatkozó gonosz erőkkel, sátán kísértéseivel szemben, és aki tanulmányozza Jézus győzelmének a módját, és el akarja sajátítani, az követheti Jézust, és Jézusnak így lehet az ember tanítványa. Jézust úgy lehet követni, hogyha arra vagyunk kíváncsiak az egész Bibliában, hogy tudott Jézus bűnfelett győzelmes életet követni. Ezt a Jézus Krisztus kell befogadni, de nem azt a tanítót, aki keresztény névben Krisztus keresztjét fogva, vagy más egyéb külsőségeket megragadva, arról akarna bennünket meggyőzni, hogy az az igazi kereszténység, amit ő képvisel. Még egyszer hadd hivatkozzam erre a csodálatos verse, János evangéliuma első fejezetében szinte visszatérő refrén a befogadás, az 5., a 11. és a 12. versben, ez utóbbiban olvassuk, hogy akik befogadták őt, azoknak hatalmat, jogot adott, hogy Isten fiaivá legyenek. Szeretném még ezzel kapcsolatban azonban megemlíteni a Márk evangéliuma 9. fejezetében lejegyzett történetet, amiről már szóltam is röviden, hogy tudnék, Jézus Krisztus egyszer, amikor itt az északi ország részben tanított szintén, és a tanítványok az útközben vetekedtek, versengtek, és Kapernaumba érkeztek itt a Genezáreti tónak az észak-nyugati részére, és este a pihenés előtt Jézus megkérdezi a tanítványait, hogy miről beszéltetek az úton, miért volt versengés köztetek az úton. És ugye a tanítványok hallgattak, mert az volt megint a nagy kérdés, hogy ki a nagyobb közöttük. És Jézus akkor hozott egy kisgyermeket a házból, odaállította közéjük, és azt mondta nekik, hogy ha valaki így befogad valakit, mint ez a kisgyermek, akkor engem fogad be, vagy nem engem, hanem az atyámat fogadja be. És erre a tanítványok között döbben csend volt, és egyetlen egy tanítvány megszólalt, aki visszaemlékezett egy régebbi esetre, és ez a tanítvány János apostol volt. És János apostol azt mondta Jézusnak, hogy Uram, hát nem volt akkor nekünk igazunk, amikor valakit eltiltottunk, aki a te nevedben szólt, de nem tartozott hozzánk? Hogy a kép teljes legyen, tehát hogy azt hangsúlyoztam az előbb, hogy aki nem a Krisztus tudományát mondja, aki Krisztusról hamis dolgokat mond, azokat nem lehet befogadni, és azt a tanítást nem lehet elsajátítani, még akkor sem, hogyha nagyon szépnek tűnő keresztény mondatokkal és stílussal lép fel. De a kép teljességéhez hozzátartozik az, amit Jézus ezután mond. Mert Jézus azt mondta, hogy igen, nem volt igazatok, amikor eltiltottátok, mert aki az én nevemben szól, tehát aki rólam hitelesen szól, és az Istenről hitelesen szól, de nem tartozik még a tanítványi közösséghez, azokat ne tiltsátok el. Itt mondja Jézus azt a mondatot, amivel záródik a mi mai előadáshoz mellékelt kis szórólapunk. Itt mondja ezt a szállóigévé vált mondatot, hogy aki nincs ellenünk, az mellettünk van. Aki nincs ellenünk, az mellettünk van. Tehát a keresztény ember nagyon mérlegeli azt, hogy mit lehet befogadni, és mit nem lehet befogadni. Mit kell befogadni, és mivel szemben kell tartózkodni. Hogyha világos az, hogy valaki igaz dolgokat mond, de mondjuk még nem a teljes igazságot hirdeti, vagy nem tartozik egy teljes igazságot hirdető keresztény közösséghez, attól azt az embert még be kell fogadni. Mert Jézus azt mondja, hogy nem lehet úgy szólni az én nevemben, hogy azzal egyszerre valaki gonoszságot is cselekednék. Hogyha valaki nem tartozott Jézus tanítványai közé, Jézus megrótta a tanítványait, hogy nem fogadták be azt az embert. De ez nem az az eset, mint amit előzőleg említettem, amikor valaki Jézus nevében szól, de csak látszólag, a tartalma leleplezi, hogy mégsem Jézus követője, és ezekre viszont érvényes, amit a második János levélből olvastunk, ami úgy szól, hogy ne köszöntsétek, hogy ne legyetek részesek az ő rossz cselekedeteiben. Úgy gondolom, hogy ha ezt végig gondoljuk, akkor egy nagyon kiegyensúlyozott és biztos erkölcsi magatartást és képet kapunk arról, hogy egy keresztény mindenki iránt legyen befogadó képes, mindenkit úgy fogadjon be, amilyen szinten van, de azzal a meggyőződéssel, hogy az az ember, hogyha az Isten magáévá tudja fogadni, akkor gyógyítani tudja magánál, az más ember lesz, de ne fogadjuk be a ravasz, a csaló, az ámító, a Krisztus nevét felhasználó, de a krisztusi tartalmat nem közvetítő tanításokat és embereket, mert erre a Biblia határozott tiltást és szigorú tiltást hangoztat. Volt olyan hívő király, például a déli és északi országrész történetéből olvasó Királyok és Krónika könyvében, hogy volt olyan istenfélő király, Jozafát, aki befogadja az északi országrész bálványimádó királyát, Akhábot, szövetséget köt vele, egy bizonyos harcba együtt indulnak, és az lesz a veszte először az északi királynak, utána pedig a déli királynak is. Tehát ezt az ember nem engedheti meg magának, mert a látszat szövetségek és az emberi tanácskozások és az emberi közös nevezőre jutásokról azt mondja a Szentírás, hogy Isten abban nem gyönyörködik, az Isten ezt nem hagyja jóvá. Hát befejezésül nézzük meg, hogy a témánk legfontosabb részét, az igazi isteni befogadásról szóló legfontosabb részét hogyan is ábrázolták a képzőművészet történetében. Ehhez persze leszeretném vetíteni azt a részt is, amivel ez a példázat kezdődik, tehát a tékozó fiú példázatának a feldolgozásait nézzük most meg. Néhányat ezek közül, az ábrázolások közül különben látni fogunk majd a Szépművészeti Múzeumban, így az előttünk levőt is, az április 23-ai tárlat látogatásunkon. A tékozó fiú, ahogy látszólag társaságot talál az örömlányok és a kocsmai vendég társaság között, 17. századi németalföldi festményen, Van Heysen, és ez pedig Van Hemessen, a Szépművészeti Múzeumban látható mindkét kép. Egészen közelről meg fogjuk nézni, ez egy nagyon nagy téma volt. A tékozó fiú történetének minden egyes mozzanatát szinte megörökítették a festők, és minden egyes részéből levonhatók bizonyos tanulságok, hogy az ember mennyire áltatja magát, hogy egy rossz társaságban befogadást nyer, holott a Bibliában törvény, ugye így mondja ki a Biblia vers, hogy jó erkölcsöt megrontanak rossz társaságok. Hát ez nem lehetett igazi helyzet, igazi emberi élethelyzet, igazi befogadás, de hát az ember áltatja magát, és sokszor az ábrándjaiban és az illúzióiban él, mint a tékozó fiú. Következő képünk a tékozó fiú a sertések között, Rubens olajfestménye. Ez is egy témánkba vágó ábrázolás, hiszen ezek az állatok nagyon jól megférnek egymás mellett, és tulajdonképpen egy nagyon nagy harmónia van itt ebben a pajtában, tehenek, lovak, sertések körében. Egészen a képnek a sarkában alig láthatóan van egy szolgáló lány és a tékozó fiú, aki a moslékból se ehet a jézusi példázat szerint. Az ember mennyire ki tud esni az emberi világból, illetve a jó világából, akkor, hogyha elherdálja a képességeit és az örök részét, mint ahogy Jézus mondta a példázatban. Ugyanezt látjuk Dürer metszetén a 16. század elejéről, hogy nagyon jól megvannak ezek a sertések a maguk állati szintjén, de azt teszik, amit tenniük kell, egyedül az ember nem tudja, hogy hol van, hova kell, hogy tartozzék, és hogy mit kell tennie, de már itt van a megfordulás, itt van az, amit Jézus így mondott a példázatban, hogy a tékozó fiú, amikor egyszer magába szállt, akkor elgondolta, hogy az én apámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Fölkelvén elmegyek az én apámhoz. Ez az a mozdulat, tehát az imára kulcsolt kéz és az égre tekintő szemnek a mozdulata, amely elindítja a valóságot, a valóságos megváltozást a fiúnak az életében. Ugyanezt ábrázolja Szalai Lajos 1969-es, itt látjuk grafikája, amelyen az is rajta van, hogy az ember, amikor lesüllyed ide az állati szintre, és szinte az állatokkal van közössége, mert annyira kifosztottá teszi magát az ember a rossz döntései következtében, akkor is valaki kopogtat, és akkor is valaki segít. Egészen rendkívüli ez a grafika a tékozó fiú ábrázolás történetében, mert itt senki nem ábrázolta az isteni Szentléleknek a jelenlétét, egyáltalán az isteni segítségnek a jelenlétét, hogy itt is valaki segítette ezt az embert, hogy erre a gondolatra jusson, hogy fölkelvén elmegyek az én apámhoz. Rodennek, a Párizsi Rodin Múzeumban látható bronzszobra először a La Prière, vagyis az imádság nevet kapta, utána keresztelte át a művész a tékozó fiúra. A tékozó fiú, ahogy karját kitárva az ég felé tárul ki, egy másik beállításból egészen közelről láthatjuk, hogy igen, itt ragadta meg a művész, hogy ez a teljes megtérés. Amikor az ember teljesen Istenre számít, teljesen Istenre hagyatkozik, amikor semmi fenntartás nincs, amikor aki kopogtat, nem csak beengedi, hanem leülteti, vele vacsorál, és ő én velem. Nagyon szép ez a függőlegesnek és a vízszintesnek ez a látszólagos ellentéte, ami viszont egyfelé mutat, hogy ez a fiú nem önmagától várta a megoldást, nem a társadalomtól várta, nem mástól várta, vagy nem áltatta magát, hogy majd lesz egy jobb élet, hanem mindenestől Istentől várta. Hieronymus Bosch két olajfestménye közül az egyik Madridból, amikor elindul a tékozó fiú, és hátat fordít ennek a világnak, és egy másik világ felé veszi az útját. Ennek a képnek a kinagyítása kicsit ellentmondásos persze a feldolgozás, hiszen nem teljesen egyértelmű a régi világgal való szakítás, mint hogy Hieronymus Bosch is tulajdonképpen egy démonikus festő egyéniség volt, aki tulajdonképpen ebben nem is nagyon hit, inkább ezt a világot ecseteli, pedig ebben a világban aztán sok szépség nincsen. Ugye az olcsó szerelmeskedés, a pletyka öregasszonya, itt valaki éppen a ház mellé vizel, a malacok, szóval az emberi világnak az ütött, kopott és gyalázatos képe. Egy másik alkotásán, amely Hollandiában van, még fosztogatókat, rablókat is ráfest erre a képre, csontokat, állati csontmaradványokat, tehát az emberi világ a 15. század végén ugyanolyan vízióban, mint hogy a mai világot is lehetne látni, a rablás, a csalás, a fosztogatás, de nem teljesen egyértelmű az ettől a világtól való elszakadásnak a mozdulata a tékozó fiú részéről. Lukács van Leiden 16. század elejé metszete, ahogy visszafogadja az apa a fiút, hát ez a számunkra a legfontosabb mozzanat, ez az, amit a festők olyan sokat próbálnak ábrázolni, hogy milyen is az igazi visszafogadás. Hát itt nem nagyon sikerült, bár a falunak a határán vagyunk, és ezzel érzékelteti Lukács van Leiden, hogy az apa megy ki a fiú elébe. Ugye a Szépművészeti Múzeumban majd látunk egy szobrot, amelyen egy otthon ülő apa fogadja vissza a fiát. Ez nem
helyes beállítás. Isten az, aki a kezdeményezést megteszi, hogy az ember befogadja őt, illetve hogy az embert visszafogadhassa magához. Ez egy kezdeti, mondom kissé primitív bemutatás még. Nézzük a következő fejleményeket. Murillónak, a spanyol barokk festőjének a műve kicsit érzelmes, korai szentimentális történetet farag ebből a mély krisztusi példázatból. Ugye itt hozzák a bocit, ugye a kisgyerek jönnek a mezőről, itt ki tudja, milyen kalácsokat hoznak ki. Szóval egy ilyen érzelmes, ugye a kutya is ideugrik, tehát egyáltalán nem az a mélység, az a drámaiság, az arcok sem annyira egyénítettek, az apának az arca is kissé kifejezéstelen, és a fiúnak az arca is kissé elnagyolt portré, és nem a mély egymásra találás és a megtérésnek a döbbenete. Leonello Spada olasz mester képén is azt látjuk, hogy egyrészt a nagyon idős apa, szinte már nagyapa korú apa, és a nagyon fiatal gyermek találkozása oltja ki a példázatnak ezt a visszafogadását, másrészt pedig itt is az arcok nem kellően elmélyítettek, hanem a barokkra jellemző és később ugye annak a hát vízenyősebb változataira jellemző felszíni ábrázolást látjuk itt, az arcokon az érzések, az elgondolások csak a felszínen vannak. A barokkban aztán mindenféle módon ábrázolják ezt a jelenetet, ahogy a gyermekét visszafogadja az apa. Itt is látjuk, hogy mennyire rossz, hogy az apa otthon van. Ugye Jézus azt mondta, hogy amikor még távol volt, meglátta őt az ő apja, és megesett rajta a szíve, és nyakába borulván megcsókolgatta őt. És hát ugye a jelenetnek a középpontja nem is ez szinte úgy el is rejlik itt a háttérben, hanem már a vacsorára, a lakomára való készülődés, ami egy korabeli képnek a témáját adja. Aztán a barokk időszakban vannak még más megfogások is, amikor leszűkítik a témát egy-két szereplővel, az apával, a tékozó fiúval és az idősebb, de az apára óroló fiúval mutatják be a jelenetet. Itt is a kis kutyus, tehát megint csak ez az érzelmes, elérzelmesített kép, az arcok megint nem kellőképpen egyénítettek. Rembrandt volt az a mester, aki a legdöbbenetesen ábrázolta a befogadás, a tartózkodás mozzanatait Isten és ember részéről. Az első lavírozott tusrajza a fiúnak a pénz kikérését ábrázolja. Ugye a történet így kezdődik, hogy az apától elkéri a ráeső örökrészt. Döbbenetes ez az egyszerű kis vázlat, mert a fiú már itt tudja, hogy nincs igaza, le is horgasztja a fejét. De figyeljék meg az apának ezt a döbbenetes magatartását. Itt is lehetne beszélni a tartózkodásról. Semmire nem kényszeríti a fiát, átadja neki a pénzt. Megrendülve áll, bele sajdul a szív, hogy mi lesz ezzel a gyerekkel, de tudja, hogy kényszerrel nem lehet az embereket alakítani, tehát átadja neki a pénzt, de úgy tudnánk megfogalmazni, viszont a szíve még inkább érte dobog ezután, hogy a fia testileg elmegy ő tőle. A többiek itt állnak, ő távozik. Rembrandt második rajza a tékozó fiú a kocsmában. Mondom, minden egyes részletét feldolgozta a holland mester Jézus példázatának. Aztán a tékozó fiú a sertések között, ez tulajdonképpen olyan, mint a Rubens és a Dürer megfogás, tehát a hatalmas nagy állatok között egy lerongyolódott ember, hogy magában van, és nem találja az emberi világban azt a közeget, ahova visszatérhetne. És itt jön az elgondolás, hogy hazamegy, és Rembrandt ehhez készíti a legtöbb vázlatot. Ez az egyik vázlata, ahogy bemutatja a fiúnak a hazatértét, kiesik a bot a kezéből, ez visszatérő motívum lesz nála, és az apának az odafordulását, a meleg ölelését próbálja mind jobban karakterizálni, és ez sikerül neki életének egyik legnagyobb részkarcában, pedig Rembrandt ekkor 30 éves, itt van a dátum, Rembrandt 1636. A részkarc művészet csúcsa ez a mű, ha egy részkarcot kellene kiválasztanom, gondolkodás nélkül ezt mondanám, hogy ez egy döbbenet, amit rajta van ezen az ábrázoláson. Ugye a két fej szinte egymás mögé ér, a csodálatosan egyszerű, melegszívű apa arca, aki a jóságban öregedett meg, és a fiatalságban az életét már-már elveszíteni látszó fiúnak ez az elállatiasodott arca, óriási ellentét, óriási kontraszt a két arc, de nézzék meg, hogy mit jelent az igazi befogadás, mit jelent az Isten befogadása, és mit jelent az embernek az ember iránti befogadása. Itt van a keze, lehellett puhán a vállán, a másik karjával fölemeli a fiát, és az egész testtartás mit mintáz, hogy úgy hajlik a gyermekére, mint egy karó tartja a virágot, a növényt, úgy óvja ezt a gyermeket, akinek szinte már emberi ábrázata sincsen, úgy szereti mégis, mint a jövőbeli lehetőséget, hogy megváltozhat ez a gyerek, mert hogyha ő teljesen átadja magát az atyának, az Istennek, és az Isten magáévá fogadhatja az embert, akkor az Isten teljesen meg tudja gyógyítani az embert. Ez mind rajta van Rembrandt ábrázolásán. Kinéz a szolgálólány, jönnek ki a ház lakosai is, itt is elesik a fiú és a bot, kihull a kezéből, de érezzük, hogy mindez csak cenírozás, ennek sok jelentősége nincs, csak tulajdonképpen térkitöltő szerepe, mint itt a lépcsősornak is. A döntő mozzanat itt a kép mértani közepében az emberi arc és a karoknak ebben a lehellett finom puha egymásra találásában van, ahogy az Isten visszafogadja az embert, avagy nem tűzből kikapott üszökéhez, mondja a Zakariás 3.2. Az én fiam, mondja a tékozó fiúbeli apa, meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Ha így tekintünk minden emberre, aki a jóra érzékeny és jót akar, hogy ezelőtt meghalt, de most talán feltámad, elveszett, de hát most talán megtaláltatik, akkor talán képet nyerünk arról, hogy milyen magasrendű emberi magatartás a befogadás. De Rembrandt olajfestményen is a halála évében, 1668-69-ben halt meg Rembrandt, megörökíti a jelenetet, itt más kompozíciós sémát választ, ketté osztja a képet, itt van az apának a visszafogadása, és itt van az idősebb fiúnak a meg nem értése. Nézzük közelebbről ezt a szentpétervári ermitásban látható olajfestményt, Rembrandt alkotó művészetének ez is egy csúcsa. A részkarc után az olajfestményre is el lehetne mondani, hogy Rembrandtnak körülbelül hát 5-6 tucat nagyobbnál nagyobb bibliai tárgyú képe van. Ez biztos, hogy az első rangúak között szerepel. Itt lemond a fiú arcának ábrázolásáról, csak a koponya és a nyak és a váll és ez a ruha, tehát a tárgyak veszik át az elherdált életnek a jellegét. A visszafogadásra helyezi itt a hangsúlyt, hogy az apa szinte kört formálva teljesen visszafogadja ezt a gyermeket. Ez a puha kéz kifejezés, a megrendült arc, amit majd később látni fogunk, de nézzük most a további kinagyításokon a fiúnak az állapotát. Itt van egész közelről ez a megformálás, ugye a kézfejek, aztán a következő. Látjuk, hogy annyira futott ez a fiú, hogy leesett ez a papucs is a lábáról, persze elnyűtt is, megviselt is, és a tárgyakra bízni lélektani ábrázolás, szóval nem az arccal kifejezni mindent, pedig Rembrandt nagy portréfestő is volt, hanem tárgyakkal kifejezni, szakadt ruhával, megviselt ruhával és egy lehulló papuccsal. De aztán kétségkívül ez a legcsodálatosabb, hogy az Isten szíve mennyire belerendül abba, hogy az ember hol jár. Az Isten tudja, hogy az ember a bűnben elveszett lény, és hogy önmaga ellenére él. És nézzék meg ezt a finom, tapintatos megformálás. Itt nem, mint a többi barokk képeken, nem hullanak a könnyek, vagy nem is tudom, milyen teátrális mozdulatok nem látszanak, de ez a megrendültség, ez a mély azonosulni tudás a nyomorúsággal, a szerencsétlenséggel. És mennyire részvétlen az idősebb fiú, aki csak így lenézi őket, szó szerint lenézi őket. Tulajdonképp még a szolgáknak is emberibb az arc kifejezésük, mint neki, aki összefonja a kezét, nem tudja befogadni az öcsét, nem tud igazán örülni az öcsének. Tulajdonképpen a befogadással az ember kifejezi azt a reménységét, hogy a másik emberből jobb lehet, segíteni kell a másik embernek, és az ember könyörületességet tanul. A befogadás az nem csak azon segít, akit befogadunk, hanem annak a lelkét is építi, aki befogad. És ezért menjünk még vissza ehhez az archoz, ami valóban az érzéketlenség, hidegség, befogadni nem tudás mozzanata. Nem csak az apának fáj, nem csak a kisebb gyermeknek fáj, hanem őnek is a legrosszabb, aki csak erre képes. Rembrandt, a tékozó fiú hazatérése 1668-69-ből az Ermitásban látható. Kedves hallgatók, ez volt a mai előadás. Két hét múlva hol a határ a segíteni akarás és az ártás között. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!